Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Benned bíztak atyáink, bíztak és Te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és nem szégyenültek meg. Amen. Virágvasárnapot ünneplő gyülekezet, magasztaljuk Urunkat fennállva, 118. Zsoltárunk első és utolsó verszakát énekeljük el, a 13-at. Foglaljuk el helyünket, keressük meg és énekeljük el 331. dicséretünket, mind az 5 verszakával. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk János evangéliumában, a 12. részben, a 12-től a 19-ig terjedő szakaszban. Ülve hallgassuk meg. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy történt vele, amikor még velük volt, és ami megvan írva róla, a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: látjátok, semmit nem tudtak elérni. Íme a világ őt követi. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, megvalljuk neked egészen őszintén, hogy életünk ugyanolyan dermedt, mint amilyen a körülöttünk lévő világ. Megszoktuk tavasznak melegető, simogató szelét. Megszoktuk, hogy ilyenkor az aranyágak virágoznak, dicsérve téged. Megszoktuk a krókuszokat, és megszoktuk, Urunk, hogy a természet már éledezik. Megszoktuk, hogy minden rólad beszél. Nyitogatja szívünket, nyitogatja szemünket, nyitogatja érzékszerveinket. Most pedig rideg, szeles a mi virágvasárnapunk. Olyan, mintha nem is tartozna abba a romantikus képbe, amilyet ezen az ünnepen szoktunk mondani. Mintha egy egészen más világot képviselne a miénk, mint a tiéd. Akár az ószövetségi, akár pedig az újszövetségi bibliás idő. És mégis itt vagyunk, és méltósággal keresünk téged, mint méltó királyt, ami Urunkat, aki Szamárnak csikaján vonulsz, és érkezel a városba, a fővárosba, hogy mindenki meglássa az alázatos királyt, aki a békesség fejedelme, aki a győztes, aki a messiás, aki a Krisztus. Köszönjük, Urunk, hogy most is, ezen a vasárnapon is így jössz, közeledsz felénk. Határozottan, méltóság teljesen, mint egy király. És hát, hogy mi megismerjünk, felfedezzünk, úgy, mint aki életünk ura vagy. Istenünk, annyi minden történt velünk az elmúlt héten. Halál, születés, elmúlás, gyász, keserűség, öröm, betegség. És itt vagyunk azért, hogy a te életet adó szavad bennünket élénkítsen, bátorítson, felemeljen. Hogy újra és újra elmondjuk, nem felejtett el bennünket Isten. Reménysége van egyéni életünknek, gyülekezetünknek, népünknek, nemzetünknek. Köszönjük, hogy ez is valóság a mi életünknek. És most arra kérünk, Urunk, hogy itt ebben a világban, Pomázon 2013-ban szólíts meg bennünket, legyen személyessé a te üzeneted, hogy követhessünk téged. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 335. dicséretünket énekeljük első versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, írva található Zakariás próféta könyvében, a 2. részben, a 14. verstől a fejezet végéig a 17. Újjongj, örül Sion leánya, mert jövök már, és itt fogok lakni, így szól az Úr. A többi nép is csatlakozik majd az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig közöttetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát a szent földön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Csendben legyen mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakóhelyéről. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, tudom jól, hogy évről évre halljátok gyermekkorom egyik meghatározó és a mai napig élő eseménye alkalma Virág vasárnap, hiszen évtizedekkel ezelőtt a veresegyházi gyülekezetbe érkezett, mára így mondom, egy idős házaspár, kiközül nagytiszteletű asszony él, és szívünknek nagyon kedves Kocó Pál és felesége, Zsófika néni, tiszteletes néni. És az első gyermek Isten tiszteleten, amikor együtt lehettünk, akkor Virágvasárnap történetét hallottuk. És tanultuk a 331. dicséretet, arra is emlékszem, hogy mindig csak az első felét, meg a második felét mondván, hogy ez egy hosszú ének. Először megtanuljuk az elejét, majd pedig a végét. Aztán eszembe jut néhány évvel ezelőtt korábbi szolgálati helyünknek virágvasárnapi alkalma, amikor rendhagyó módon a gyermekekkel adtuk elő a Jeruzsálembe való bevonulás történetét. Néha kicsit mulatságosan, néha komolyan a hátamra kaptam egy gyermeket, és szaladtam vele a templomban, a többiek pedig kiáltották, Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön. És rendszerint ott akkor a templomban gyönyörű szőnyeget egy másik szőnyeg is felváltotta, a virágszőnyeg, mert a gyermekek valóban megterítették, leterítették, beborították az utat, Jézus közeledését várva, virágok szirmaival, vagy magával, a virággal. Úgy tűnik, hogy ezek a képek, akár gyermekkorom képe, akár pedig az elmúlt évtizednek a képe, romantikus élményként jelenik meg az ember szívében. Valahogyan így gondolunk, így érzünk mi világvasárnappal kapcsolatban. Egy önfelett, egy újongó, egy vidám, egy színes forgatag, színes tömeg, ahol jelen van a hódolat, az imádat, a köszöntés, az erő, a hatalom, és folytathatnám a sort. És közben elgondolkodtam azon, hogy milyen volna egy mai virágvasárnap. Hogyan zajlana? Meg kellene hirdetni szórólapokon, érkezik Jézus, képújságban, televíziós hírekben, feliratokban, spotokon, valaki jön. Közösen készültünk évről évre, mindig más néven keresztkérdések vagy bibliai alapok sorozat, és ott egy felkészítő könyvben írja valaki egy angol tanulmányra hivatkozva egyszerű felmérés, hogy London egyik legforgalmasabb aluljárójában kis szórólapokat osztottak, amelyen az volt, hogy a sarkon vagy két sarokkal odébb valaki 10 fontot ad, hogyha oda viszi ezt a szórólapot, és összesen 2 mentek oda az illetőhöz. Vagy nem olvasták el azt, amit a szórólap tartalmazott, vagy pedig nem vették egészen komolyan. Mit kellene tenni, hogy tömegek jelenjenek meg, hogy érkezik Jézus Krisztus? És mit kellene tenni a szervezőknek? Bejelenteni? Segítséget kérni? Biztosítást rendelni? Orvosokat, mentőautókat odahívni, számolva a tömeggel? Mi az, amit meg kellene tenni ezért? Mert azt tudjuk, hogy milyen az, amikor az ember úgy kiabál, úgy ordít, hogy szinte a saját hangját sem hallja. Milyen az, amikor az emberek kárörvendésre gyűrnek össze, milyen az, amikor az emberek irigykednek, amikor így verbúválódnak tömegek, vagy így él valaki a családi otthonában, így van az ő szeretteivel. Milyen volna ma Jézus bevonulása? Lenne ott valaki? És ráadásul azt olvassuk a bevonulással kapcsolatban, valahogyan ezt érezzük, hogy az ószövetségi profécia beteljesedett, ott mindenki örvendezett, mindenki újongott. Mindenkinek a szívében valami megmozdult. Több, mint vágy, több, mint remény. Valami életre kelt. Zakariás így mondta a proféciájában, örülj, újjongj. Ezt a bevonulást valóban mindaz kísért, amit itt olvasunk. De vajon lehetne ma valakit felszólítani örömre? Lehetne parancsba adni? Lehetne azt mondani, hogy menjünk el együtt valahova azért, hogy örvendezzünk? Valóban megtörténik ez? Hiszen a hétköznapok világa sokkal inkább realista, sokkal inkább szorító, sokkal inkább fájdalmas. Amikor ide érkezünk az Isten házába, úgy érezzük magunkat, mint akik kiszáradtak, mint a szomjazó föld, mint ami megrepedezett. Hányan gondolkodnak afelől, hogy mi lesz velük holnap vagy honnap után? Hányan mondják azt, amit tegnap hallottam a boltban vásárlás közben, hogy örülj annak, hogy van még munkád. És ezek mögött, a szavak mögött ott van a keserűség, ott van a bizonytalanság, ott van a fájdalom. Hány és hány ember aggódik a gyermeke, az ifjúság felől? Hányan vannak akár itt most közöttünk, akik gyászolnak? Van-e egyáltalán öröm a világon? Vagy ez csak illúzió? Álom? Vajon ott és akkor, vagy az idillikus gyermekkorban ez valóság volt, ma pedig bizonytalan? És mikor azt halljuk az Ószövetség világából, hogy örülj, hogy örvendezz, akkor nem gondoljuk ezt egyszerű szónoki fogásnak, papi beszédnek? Innen könnyű azt mondani, talán egy kicsit ilyen pátosszal teli szavakból, vagy melankolikus képpel, hogy ti azért örüljetek, legyetek boldogok. A virágvasárnapi felszólítás hozzánk szól, hozzánk, akik úgy érezzük, hogy semmi közünk az első bevonulás történetéhez. Hozzánk, akik talán nem tudunk beállni a virágvasárnapi menetbe, akik nem tudunk hozsannázni, akik nem tudunk úgy kiáltani, mint ahogyan ott és akkor mondták. Nem a fejünk felett elsuhanó hír, hanem a miénk. Azért a miénk, kedves testvéreim, mert a helyzet ott, akkor semmivel sem volt különb, mint itt és most, ma, 2013-ban. Egy nép minden reményét elvesztette, idegen megszálló uralom a rómaiak biztosították számukra a békességet, a jó rendet, de ez inkább háborúságot jelentett. És emlékszem, a tavalyi esztendőben arról is volt szó, csak hadd említsem virágvasárnappal kapcsolatban, hogy korán sem olyan önfelett a római hatalom fogadtatása, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, hiszen megjelennek a pálmák. És a rómaiak világosan tudták, hogy ez a zsidóság szabadságának a szimbóluma. A makkabeus felkelés zászlaján pálmágak voltak. Újabb szabadságharc közeledik? Biztosítani kellene valóban ezt a tömeget? Valóban le kellene fogni a szószólóját? Gondolhatunk arra a Bibliából, amely hasonló korszakot jelenít meg, mikor a nép a babiloni fogságban van. Ó, hány és hány zsoltár beszél arról a mély pesszimizmusról, lemondásról, örömre képtelen állapotról, hogy talán a szabadságharcunk bukása után megszólaló költőink, Arany János vagy Vajda János, amikor az egyik azt mondja, letészem a lantot, a másik pedig azt mondja, hogy elsilányul a világ, mint hogyha mai időnkről beszélnének. Mint hogyha ugyanazt mondanák el, hogy a bibliás idő és a mai idő, az örvendezésre kész idő és a mai idő elválhat egymástól. A német drámaíró Beckett azt mondja a Godóra várva című művében, hogy talán majd történik valami. Ő így fogalmazza meg, így jellemzi a saját művét, hogy várnak emberek valamire, és talán majd megtörténik, talán majd lesz kiút, talán majd lesz megoldás. Talán majd valaki kezébe veszi az én életemet. Kedves teológus társam, néhány héttel ezelőtt írt erről a mai világról három rövid gondolatot, és az egyik rövid gondolatot így fogalmazta meg, hogy a mai világ olyan, mint az alkony, amiben a legrosszabb autózni. Látjuk mi a saját szüleinken, hogy ők maguk bátortalanok, amikor jön az alkony. Sokkal jobban szeretik azt, amikor valami világos, vagy valami sötét. De az alkony időszakában eltűnnek a kontúrok, eltűnik a határozottság, eltűnnek a távolságok. Minden olyan közelinek, vagy minden olyan távolinak tűnik. És az ember pedig szeretné azt, hogy ne a talán jellemezze az ő világát, hanem legyen benne biztos pont, meghatározottság. És azt mondja ez az én kedves teológus társam, hogy az alkony világában minden olyan isteninek tűnik. Távolról. Minden olyan kívánatosnak tűnik távolról, hogy majd az, majd ő megoldja az én életem problémáját. És így jelennek meg az egykori, és így jelennek meg a mai bálványok is. Csak amikor közelre érkezik, amikor megérezzük az illatát, amikor meglátjuk a tekintetét, kontúrtalan voltát, akkor vesszük észre, hogy nincsen saját fénye. Így fogalmazott az én barátom, hogy az ókori idők nagy bálványai közül az egyik a hold, amelyről az akkori időkben mindenki azt gondolta, hogy saját fénye van. Csak éjszaka világít. És nem tudták, hogy a naptól van fénye, önmagában sötét, önmagában nem ér, idézélve mondom, semmit. Isten teremtett valóságának a része csupán. Hányszor van úgy, hogy ebben a talán világban mi keresnénk a fogódzókat, majd, talán, holnap, vagy holnap után. És jönnek az ötletek, jönnek a gondolatok, jönnek a nagy tervek, és dugába dőlnek. Majd talán jön valami, vagy jön valaki. Elgondolkodtam azon, kedves testvérek, hogy az ember ma mennyi mindent vár, és mennyi mindenben reménykedik. Néhány héttel ezelőtt valaki megszorította a kezemet, és azt mondta nekem, hogy én feltaláltam a rák ellenszerét. Mennyi szkepszis van bennünk. Én sem hittem el, hogy hinnék ilyenben most. Valaki megszorítja a kezemet, és azt mondja, hogy ő már tudja a megoldást. Hány ember várna így gyógyulást? Hogyha ilyen plakátok, ilyen hírek, ilyen címszavak érkeznének, akkor hány és hány ember futna, szaladna? Hány és hány ember értené meg azt, hogyha érkezne egy nagylelkű mecénás, és azt mondaná, hogy elengedem az adósságodat. Nincs tovább, kifizetem. Az, ami terhel, amely havonta ott van a számládon, amit leemelnek, az nem lesz. Ott marad, élhetsz belőle. Pedig milyen kecsegtető volt évekkel ezelőtt. Hogyan is hittünk, hogyan is reménykedtünk, azt mondtuk, ez adja meg a felemelkedésünket, most pedig azt várjuk, hogy megszabaduljunk tőle. Hogyha valaki jönne és ezt mondaná, akkor bizony, mi magunk is odaállnánk és örvendeznénk. És most Jézus azt mondja, hogy jövök. Jézus azt mondja, hogy elindulok. Az ószövetségi proféciát beteljesítem, megyek. Nem egy csodadoktor, nem egy bankár, nem egy szórakoztató partner, aki magányosságunkban külső mutatványosként társunk lesz, hanem érkezik a Messiás. Jön Jézus, aki a szegénynél és szegényebb gúnyát visel, aki egy kölcsönkért szamárra ül rá, aki egy idegen teremben tölti el az utolsó vacsoráját, a széder vacsorát, a páskát, aki jön, hogy ünnepeljen. És ezt nem értjük. Azért szeretem a Szentírást olvasni, mert a Szentírás is nagyon őszintén beszél. A tanítványok állapotáról is őszintén beszél. Hogy ők sem értik Jézust. Ők sem értik, hogy mire való ez a bevonulás. Ők sem értik azt, hogy miért kell egy szamár csikót szerezni. Ők sem értik a ruháknak a leterítését, a pálmaágakat, így mondom a mi nyelvezetünkben a virágokat. Nem értik, hiszen Jézus azért jön, hogy őt elárulják. Jézus azért jön, hogy ő meghaljon. Jézus azért jön, hogy őt leköpjék, megverjék, meggyalázzák. Jézus azért jön, hogy kitegyék a szemét dombra, a koponyák hegyére, és ott vállaljon érettünk áldozatot. Jézus azért jön, hogy valaki az övéi közül elárulja, a másik megtagadja, a többi 11 vagy 10 pedig elfusson, szertefusson. Jézus érkezik. Jézus jön. Úgy érkezik és úgy jön, mint egykor. Hatalommal, királyként. És úgy érkezik, azt mondja Zakariás proféta, hogy nálunk lakozzon. Hogy az életünknek a része legyen. Mert ő a reménytelenek közé jött. Hogy reményt adjon. Ő a bűnösök közé jött, hogy a bűnösöket megszabadítsa. Megszabadítsa a bálványoktól, és megszabadítsa önmaguktól. A magunk elé írt, vagy a magunknak megálmodott elvárásoktól. Azért jött, hogy szabad és boldog emberek lehessünk. Jézus érkezik olyan egyszerűen, mint ahogy mi nem is gondolnánk. érkezik az irigyeknek a világába, a mi világunkba. Márk evangélista, Máté evangélista feljegyzi Jézussal kapcsolatban, ahogyan átadják Pilátusnak és a kivégző osztag elé, hogy a főpapok és az írástudók pedig irigységből szolgáltatták Jézust. Irigyek voltak Jézusra. Jézus oda jön, ahol ma is irigység van, ahol generációk nem értik meg egymást, ahol az egyik a másiktól sajnálja azt, amit elért, és bosszantja, hogy a másik elérte. Jézus oda jön, ahol összeférhetetlenség uralkodik. Oda megy, ahol nem talál hangot szülő a gyermekével. Oda megy, ahol ellenségeskedés van körülöttünk. Jézus oda megy, ahol a beteg ágyon reménytelenségben vergődik valaki, akinek a szemébe mondta az orvos, hogy beteg. Jézus oda megy, ahol érezzük a bűn szorítását. Jézus oda megy, ahová senki sem. Jézus oda megy, ahol sírnak, ahol az élet romjain építkezést várnak. Jézus oda megy hozzánk, hogy velünk lakozzon. A kérdés az, hogy kell-e nekünk ez az ünnepi király? Kell-e nekünk azokban a napokban, órákban, ahol nem tudunk örvendezni, ahol sok keserűség és ahol sok üröm van az életünkben? Kell-e nekünk ebben a talán világban? Kell-e nekünk ebben az árnyék világban? Mert Jézus érkezik valóságosan, nem látszat módjára, hanem királyként. És amíg irigykedünk másokra, amíg keserű szájjal nézzük a másik sikerét, az azt jelenti, hogy boldogtalanok vagyunk. Akkor valami, valaki konkrétan, egészen konkrétan hiányzik a mi életünkből. Ebből a talán világból, árnyék világból. Hiányzik a fény, hiányzik a világ világossága, hiányzik maga az Isten. Bojki János professzorom, egykori szentendrei lelkipásztor, amikor János evangéliumáról egy nagyon hosszú és nagyon izgalmas könyvet ír, így fogalmaz: Isten dicsősége pedig abban áll, hogy annak látjuk, aki ő valójában. Aki ő valójában. Nem látszatként, hanem aki valójában. És kicsoda ő valójában? Ő az örökkévaló Isten, aki elküldte fiát, elküldte Jézus Krisztust. És ezt a felismerést, ezt a világvasárnapi felismerést nekünk nem korlátozásként kell megélnünk, hogy íme már megint valami szűkül körülöttünk, hanem határtalan örömmel tehetjük meg. Mert nem kell többé keresgetnünk az árnyék istenek között. Nem kell többé keresgetnünk, hogy vagy ő, vagy nem ő. Ott van előttünk immár 2000 éve felismerhető módon, Szamáron érkezve, kopott ruhában, de mégis a világ uraként. És annyit kér, hogy bízzunk benne. Ennyi kihívás kell, kedves testvérek, a keresztény élethez, hogy bízzunk benne. Pál apostol így foglalja össze a Krisztusba vetett hitet, az érkező Krisztusba vetett hitet: ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Ennek az egy mondatnak a komolyan vétele, elfogadása valóban az élet, a leélhető élet és az örök élet. És az alkonyatban, ebben a talán világban nem kell több. Száddal Úrnak vallod Jézust, szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Miért nem kell több? Azért, mert az alkonyat után két dolog történik. Sötétség és világosság. És a sötétségben válik el az, hogy kihez kötöttük a mi életünket. A halálban válik el az, hogy mi az élet, ki az élet. És ebben a világban, ebben a sötét világban, az alkony utáni sötétségben pedig világossá válik már most számunkra, ahogyan elindultunk ide az Isten házába, hogy virágvasárnapot követi a mélység, a pokolra szállás, a gyalázat és a feltámadás Húsvét. Az üres sír, annak minden öröme, minden fénye, minden dicsősége. Ezért támaszkodhatunk a hozzánk érkező Jézus Krisztusra. És hogyha ez igaz, akkor beteljesedik az ige életünkben, az pedig az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyetlen igaz Istent, és akit elküldtél, aki érkezik, aki virágvasárnap jön, Jézus Krisztust. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, az igére. 295. dicséretünket énekeljük mindkét versszakával. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te érkezel a nagy héten is hozzánk. Most nem gyermekként, mint az adventi időszakban, nem úgy, mint ahogyan a próféták várták a Messiást, és beletekintettek a sírba, a pásztorok, a királyok és az angyalok és a kisdedben ismerték fel a királyt, hanem most úgy, mint akinek kezében van minden hatalom, és mégis a hatalommal élve szamáron érkezik szelíden és alázatosan, mint a békesség fejedelme. Köszönjük, hogy beteljesedett a zakariási ige, és Te megérkeztél, és virágvasárnap túlmutat egy nagyon kedves régi eseményen, egészen közel jön hozzánk, a mi világunkba érkezel, úgy, mint aki meg tudsz és meg akarsz szabadítani a bűntől, csak ki az örök életet adod. Bocsásd meg, hogy mi bizonytalankodunk. Bocsásd meg, hogy mi sokszor kapkodjuk a fejünket és a szívünket, és nem csak két szívűek vagyunk, hanem sok szívűek. Bocsásd meg, hogyha alaktalan, árnyék, úgynevezett isteneket követünk, tőlük várjuk a megoldást. Pedig a legnagyobb, legdrágább kincsette Jézus Krisztus van attad. Köszönjük, hogy ő a mi királyunk, megváltunk. Köszönjük, hogy a sötétséget követi a világosság, a hajnalhasadás, és már most virágvasárnap láthatjuk a húsvét titkát, fényét. Te vagy az, aki halálon, bűnön, kínon egyedüli győztes vagy. Így imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád emlékező testvéreinkért. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, a próbát szenvedőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a reánk bízottakért. Na különösképpen is imádkozunk újra az Őrbottyáni Juhász Zsófia szeretet otthon lakóiért, szolgatársakért, az ott dolgozókért. Háladással köszönjük meg neked, Urunk, hogy adhattunk, és mégis sokkal többet kaptunk, mint amit adtunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a mi időseinket. Köszönjük azokat, akik hitben előttünk járhatnak, és tégy bennünket az ő irányukba elkötelezett emberré, támaszt fel bennünk a felelősséget. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért, unokáinkért, kicsinyekért. Oly sok kérdés van az ő szívükben, és oly sok kérdés van a mi szívünkben. Imádkozunk hozzád azokért, akik nagyon sokat dolgoznak, munkálkodnak a hétköznapok világában a megélhetésért. Adj nekik erőt és egészséget, és adj nekik, Urunk, beléd vetett hitet, nálad rendezett életet. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a hozzánk érkező főiskolai hallgatókért, a Károli Gáspár Református Egyetemért, tanítóképző karért. Urunk, oly sok minden formálódik most is ebben a világban, a hitoktatás területén. Imádkozunk hozzád azokért is, akik az egyházi zenét, az egyházi muzsikát bíztad, attól, hogy formálódjék az ő szívük, s általuk a miénk is. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Köszönjük, hogy meghallgatod csendes imádságainkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Külön is köszönöm testvéreimnek a fűtés szerelését, köszönöm a virágosítást, köszönöm a temető takarítást. Egy tizen takaríthattuk a temetőt, és mintegy 6 köbméter szemetet sikerült összegyűjtenünk. És köszönöm mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt napokban, hetekben megindították mindannyiunk szívét a kicsinyek irányába, hogy elvihettük testvéreink adományát a Juhász Zsófia református szeretett otthonba. Felemelő pillanat volt, amikor együtt szolgálhattunk, és láthattuk az ott lakók kicsiny seregének husvéti bizonyságtételét, Jairus lányának feltámasztási történetét, hallhattuk az ő vidám, mosolygós éneküket, ahogyan bekapcsolódtak a miénkbe is, a mi bizonyságtételünkbe, a mi szolgálatunkba. Legyen áldás ezért a Szent Háromság Istennek, és köszönjük azoknak a munkáját, akik ezt véghez vitték. Szeretnénk erről majd egy hosszú beszámolót is tartani, vagy egy hosszabb beszámolót. A teljesség igénye nélkül most 3 szám van a fejemben, ennél sokkal több az az adomány, amit elvihettünk. 145 kg cukor, 122 kg liszt és mintegy 80 kg rizs érkezett a szeretet otthonhoz. Nem számolva most az irodaszereknek, a felajánlott papíroknak a számát, pontosan egy fiatal irodeákunk Marci összeírta, amikor pakoltunk az autóba, csak tudjátok, megköszönve a munkátokat, hogy egy-egy szatyorban sokszor volt 2 zacskó cukor, liszt, rizs, ezeket kellett összebogarászni, összefésülni, összegyűjteni. Istené legyen a dicsőség. Annyit hadd mondjak, hogy másnap engem is felhívtak még a szeretet otthonból a hitoktató testvérünk Edina, és megköszönte, hogy egész estig rakosgatták a dolgokat, de hálásan köszönik mindazt, amit elvihettünk a testvérek adományából a szeretet otthonba. Kedves testvéreim, gyülekezetünk rajzpályázatot írt ki. Minden csobánkai és pomázi óvodás, nagycsoportos és általános iskola alsó tagozatos gyermeke részére tetszőleges technikában készíthető A4-es vagy A3-as méretű rajzokra. A pályázat címe: kedvenc bibliai történetem virágvasárnaptól pünkösdig. A benyújtási határidő pedig május 12-e, 12 óra. Részleteket gyülekezetünk honlapján olvashatunk. 2013. április 7-én 10 és 16 óra között a Fót központi gyülekezetben egyházmegyei női csendes nap lesz, női szerepeink, lelki hangulataink címmel. Közöttünk szolgál, testvéreink között szolgál Pap Lászlóné Erzsike néni, előadással pedig Bíró Délia klinikai szakpszichológus. Testvéreim, fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. március 20-án elhunyt Sós Lászlóné nagytiszteletű asszony, Laci bácsi felesége. Temetése előre láthatólag 2013. április 6-án 9 órakor lesz Budakalászon. Istenünk vigasztalását kérjük lelkipásztor testvérünk életére. Őrizze őt a mi Úrunk, hiszen ismerjük, tudjuk, hogy januárban veszítette el fiát, Laci fiát, most pedig az ő felesége. Ha jól emlékszem, 67 év házasság után adta vissza lelkét Teremtő Urának. 2013. március 22-én harang szólt idős Verebes György, Pomász község bírája és egyházi előjárója halálának 60. évfordulóján. Emlékezett családja. Isten adjon az emlékező családnak erőt, bátorságot és vigasztalást az ő örömhíréből, az evangéliumból. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor bűnbánati esténk lesz Pomázon, 19 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 18 órakor bűnbánati este lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 10 órakor lesz bibliaóránk a pomázi idősek otthonában, 18 órakor bűnbánati este Pomázon. A gyülekezeti házban tartjuk alkalmainkat. Csütörtökön 6 órakor bűnbánati esténk lesz Csobánkán. Pénteken 9 órakor ünnepi nagypénteki istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Csobánkán. 18 órakor pedig ugyancsak ünnepi nagypénteki istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Pomázon. 19 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Nagyszombaton 18 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Pomázon a templomban, közöttünk szolgál dr. Szűcs Ferenc lelkipásztor testvérünk. Húsvét vasárnapján 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-kor pedig ugyancsak úrvacsorai közösségben Pomházon. Húsvét vasárnapjának kora estéjén 17 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk Piliszentkereszten, a római katolikus templomban lesz alkalmunk. Húsvét hétfőjén 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán legátusunk szolgálatával, 10:30-kor pedig ugyancsak az ő szolgálatával ünnepi istentiszteletet tartunk Pomázon, templomunkban. Pomázi alkalmunkon Urunk asztalát megterítjük. Kedves testvérek, a mai nap további eseményei. 2:30-kor találkozik kórusunk, kórusvezetőnk jelzése alapján gyülekezeti házunk felső termében, mert délután a városi kórus találkozón vesz részt Psalmus kórusunk, tehát 2:30-kor beéneklés gyülekezeti házunk felső termében. 15 órakor kezdődik közöttünk a gyülekezeti ház alsó termében a Békásmegyeri Református Bábcsoport szolgálata, a Kert című darabjukat hozták el közénk, hívogassunk többeket erre a délutáni alkalomra is. Egy kéréssel fordulnék még testvéreimhez, mint ahogyan tudják a kedves testvérek az elmúlt időszakban, elmúlt hónapokban, hétvégeinken is alkalomról alkalomra összegyűlhettünk, különböző szolgálatokat végezhettünk, akár lelki, akár fizikai szolgálatot. Szeretettel kérnénk testvéreinket, hogy legyenek segítségünkre, legyen segítségünkre egy valaki. Húsvét hétfőjén, amennyiben testvéreink közül valaki elvállalná legátusunk ebéd szolgálatát, azt köszönettel fogadnánk. Nem ismerjük még a legátus testvér szándékát, nem ismerjük az ő szolgálatát, nem tudjuk, hogy elfogadja az ebédet, de ha valaki jó szívvel felajánlaná, köszönettel vennénk. Végül, de nem utolsó sorban szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön a Károli Gáspár Református Egyetem tanítóképző karának hallgatóit és tanárát dr. Méhes Balázs tanárulat, aki orgona kísérettel szolgált Isten tiszteletünkön. Isten áldja meg az ő szolgálatukat. Testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez értünk, záró énekül 342. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Thank you. áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.